Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! Az elkövetkezendő egy órában a húsvéti utazásokról lesz szó. Megnézzük, hogyha vajon szeretnénk olyan locsolást látni, amiről meséltek a dédanyáink, akkor hova érdemes elutazni, mit érdemes megnézni húsvétkor, hol vannak olyan szokások, furcsaságok, érdekességek, amelyek érdekelhetnek egy átlagos magyar turistát. Aztán megnézzük azt is, hogy vajon a húsvét sziget honnan kapta a nevét, hát olyan sok csodát nem rejt magában, mert persze a húsvétról, de hogyan kerültek oda azok az izgalmas kis furcsa faragott szobrok, és egyéb titkokat is megismerünk még a húsvét szigetről, de azt is megnézzük, hogy vajon a magyar turisták hova utaznak ebben az időszakban külföldre, a külföldi úticélok közül miket választanak, mely úticélok a legnépszerűbbek, mely városokat keresünk fel előszeretettel. És hát persze a húsvéti hagyományokról sokat fogok Önöknek mesélni, mert az biztos, hogy jó néhány helyen még azért divat és a szokásokat tartják, és hát jó néhány helyen pedig ez nem divat, hanem egyszerűen a vallási hagyományoknak a továbbélése, hiszen ne felejtsük el, hogy a keresztény kultúrkör fontos ünnepéről van szó, legfontosabb ünnep talán, és hát ennek megfelelően alakultak ki a szokások, amelyek azért néhány helyen keveredtek a régebbi szokásokkal. Erről is lesz szó majd, hiszen Finnországban, a skandináv területeken a keresztény szokások keveredtek a régebbi szokásokkal, és sorolhatnám tovább. A locsolás persze az mindig olyan dolog, hogy szeretjük nézni, amikor sivítva, visítva rohangálnak a népviselt öltözött lányok, és akkor a fiúk meg locsolják őket. Hát majd hallhatják a műsorban, hogy van olyan hely, ahol ez fordítva is megtörténik, és a végén a lányok visszalocsolhatják a fiúkat. De ez nem egy modern szokás, mondván, hogy most már azért elég lesz ebből, és modern divat az, hogy vissza is locsoljanak, nem, hanem valóban régebben is volt ilyen. És az is érdekes, hogy a húsvéti tüzek gyújtása is milyen szinten jellemző jó pár helyen, ugyanúgy, ahogy az ételszentelés, és még sok minden más. Persze, amikor húsvétről beszélünk, meg idegenforgalomról, rengetegen kérdezték már tőlem, hogy és a húsvét szigeten milyen a húsvét, hát nem olyan nagy durranás, bármilyen furcsa, mint ahogy ha valaki december 6-án Helsinkibe ellátogat, én így tettem, akkor sem azt látja, hogy minden sarkon Mikulás puttonyában ajándékokkal sétálgat, hanem egy picit kihalt az egész, mert ünnep van, azt ünneplik, hogy éppen függetlenek lettek az oroszoktól, és gyakorlatilag nem azt látjuk, amire számítunk. Persze Rovaniemibe, Mikulás falván, ott vannak olyan érdekes események, ami miatt a december 5-6-7 környéken ideérkezők úgy érezzük, hogy valóban, hát igen, jaj, de jó volt, de hát azért más a várakozás mondjuk ahhoz képest, amit mondjuk Helsinki gyújt ebben az időszakban, mert egyébként nagyon aranyos kis település. Tehát a húsvét szigeten is valójában mást kapunk, hogyha húsvétkor ide látogatunk, tehát pont ezért húsvétkor nem érdemes, de ugye egyébként maga a hely az valóban egy furcsa és egy kicsit misztikus hely. Igazából senki nem tudja, hogy ki készíthette a titokzatos szobrokat a húsvét szigeten. Ugye azért mondom, hogy húsvét sziget, mert egy sziget lényegében, egy nagy sziget. Hát persze mondhatjuk azt, hogy nincs is olyan, hogy egy sziget, mert hogy néhány kisebb zátony vagy alsziget mindenhol van. Hát persze ez igaz, de olyan lakható vagy komolyabb sziget, ami miatt azt mondhatnánk, hogy húsvét szigetek, hát olyan nincs. Egy nagy sziget van, és sokfajta tudományos elmélet kialakult, és a legelfogadottabb szerint az őslakók faraghatták ki a Rano-Raraku hegy puha vulkanikus kőzetéből ezeket a hatalmas nagy szobrokat. Körülbelül 400 kész vagy félkész szobrot láthatunk a kialudt tűzhányó oldalán. A legnagyobb egyébként 82 tonna súlyú. Csilei tudósok azt is megnézték, hogy mennyi ideig tartott egy szobor kifaragása vajon, és hát azt mondták, hogy egy nagy szobor kifaragása 1-2 évig tartott, és 30 férfi dolgozott rajta szerintük. Nagy rejtély viszont, hogy miként állították fel a szobrokat. Tehát rendben, hogy kifaragták a kőből, de ha oda is tudták vinni, akkor hogyan állították fel? Hát ez rejtély. Nagyjából hasonló rejtély, mint az, hogy az egyiptomiak hogyan szállították a köveket a piramisok építésekor. A helyi kőszobrokat moainak hívják, ezeken kívül még hatalmas kősíremlékeket is találunk egyébként a hegy másik oldalánál. A húsvét szigeten az Ahu olyan sír volt, amelyet mesterien megformált és összeillesztett faragott kövekkel díszítettek. Az ahú tetejére kitették a holttestet, és az addig ott maradt, amíg a madarak és a szél le nem csupaszították. Ezután a csontvázat eltemették az ahuban, és nagy ünnepséget tartottak. A húsvér sziget lakói egy furcsa istent, a madárembert, a makamakét tisztelték, és úgy képzelték, hogy ez egy púpos hátú lény, amelynek hosszú csőre van. A törzsi vezető kiválasztása is a madárkultuszhoz kapcsolódott. A sziget melletti sziklán költöttek ugyanis a barna tengeri fecskék. Amit említettem, ugye nincs a húsvér szigeten másik sziget, egy fő sziget van, de ilyen sziklák, nem nevezhetjük ezt szigetnek, de ilyen sziklák azért vannak bőven, és az egyik ilyen sziklán a fecskék tojásokat raktak, és tavasszal elkezdték figyelni a helybeliek a madarakat, és az Orongó nevű faluból indulva versenyt futottak a tengerpartig, majd utána átúztak a sziklához, hogy megszerezzék a fecskék első tojásait. És akinek sikerült végül megkaparintani a kultikus tojást, a barna tengeri fecske első tojását, az egy évig törzsi és vallási vezető lett. Bár mielőtt elkezdjük irigyelni a régi húsvétszigeti törzsi és vallási vezetőt, azért annyit tegyünk hozzá, hogy a tudósok szerint a testét mészkővel fehérre meszelték, haját pedig földdel vörösre festették, és hát azért sok olyan kötelezettsége volt, amit mi nem szívesen tennénk meg, tehát nem biztos, hogy annyira jó volt a dolga akkoriban a vallási és törzsi vezetőnek a húsvét szigeten. A sziget őslakói egyébként burgonyát és banánt termesztettek, de nagyon fontos volt a húsvét szigeten a halászat is, rengeteg halász élt itt. Meglehetősen békések voltak, de 1600-ig tartottak ezek a békés tapok, amikor békések voltak a törzsek is, de akkor kitört a húsvét szigeti törzsi háború. Persze erről is szólnak helyi legendák, eszerint a vöröshajú hosszúfülűek küzdöttek a barnahajú rövidfülűekkel. Hát nyilván ezek már a túlzások, a legendák birodalmába tartoznak, de azért a húsvét szigeti legendáriumban bizony benne van, hogy ez nagyon komoly háború volt. Az viszont kétségtelen tény, hogy a háború idején kiirtották a helyi erdőket, mert hogy kellett a fegyver, kellettek a különböző hadigépezetek, úgyhogy kivágták a fákat, és a foglyul ejtett nőket és a gyermekeket sem kímélték, olyan is előfordult, hogy megették, tehát kannibalizmus is volt a húsvét szigeten. Aztán végül a harcoknak az vetett véget, hogy jöttek a gyarmatosítók. Nagyon-nagyon sok rabszolgát, szolgát összeszedtek itt, és a perui bányákban dolgoztatták az itt összeszedetteket, úgyhogy kevesen, nagyjából 100-an tudtak elbújni, és az ő leszármazottaik a mai napig a húsvét szigeten laknak. Chile aztán elfoglalta a szigetet 1888-ban, mert hogy a gyarmatosítás idején itt is mindenki idejött, rabszolgákat szerett, hogyha volt valami ültetvény, akkor azt szépen betermelte, vitték a hajóra, de túlságosan sokat nem időzött egyetlen nagyobb gyarmatosító hatalom se, úgyhogy végül is Chile volt az, amelyik 1888-ban úgy döntött, hogy akkor megszerzi magának, ha itt senki nem csinált még komolyabb támaszpontot, úgyhogy el is foglalta Chile a húsvét szigetet, és a mai napig chilei a húsvét sziget. A helybeliek manapság a turizmusból élnek, hiszen az egzotikus és érdekes, hatalmas, óriási húsvét szigeti szobrok rengeteg turistát vonzanak. Meg hát sokan jönnek húsvét idején, mert azt gondolják, hogy valami jó kis húsvéti hagyomány van itt, de hát húsvéti hagyomány az európai területeken van, Kalotaszeg, Németország, Lengyelország, Magyarország, na itt találunk mondjuk húsvéti hagyományt, tehát lehet, hogy akik a húsvét szigetre vágytak, jobban tennék, hogyha Hollókőre mennének, mert akkor valószínűleg látványosabb, meg érdekesebb lenne a húsvétjuk, de azzal együtt azért még eljönnek ide, és az is biztos, hogy furcsának furcsa lesz az itteni élmény, még akkor is, hogyha a húsvét szigetre így nem a húsvét miatt érdemes gondolni, hanem például az óriási, hatalmas, kifaragott szobrok okán. A csendes óceánon található a terület, voltak éppen egy sziget, és ehhez kapcsolódik a legendás sziklazátony, ahol a fecskék lerakják a tojásaikat. A nevét onnan kapta, hogy egy holland hajó húsvét vasárnapkor fedezte fel a területet 1722-ben, tehát a felfedezés napja miatt húsvét sziget, emiatt van ugye Karácsony sziget, emiatt van Santo Domingo, mert hogy vasárnap fedezték azt meg fel, tehát emiatt van KwaZulu-Natal megyében, ugye a Natal az meg karácsonyt jelent, tehát rengeteg ilyen földrajzi hely van a világban, amit úgy neveztek el, hogy éppen az adott napon ott járt a felfedező, és akkor az adott napnak a nevét kaptam a sziget, a föld, darab, vagy éppenséggel az afrikai kontinens déli részének egy megyéje, egy területe. Hát a Húsvét-sziget is azért lett csak Húsvét-sziget, mert hogy a holland hajó húsvét vasárnapkor fedezte fel 1722-ben. Érdekes az, hogy a helybeliek közül, mint említettem, kevesen maradtak életben, a gyarmatosítók nagyon sokat elhurcoltak a perui bányákba, de azért vannak leszármazottak, és közülük még mindig vannak, akik a madáremberhez fordulnak segítségért, ha valami baj van, és a régi kultuszok élnek, úgyhogy túl nagy ünnepséget nem csapnak húsvétkor. Hozzáteszem, Chile katolikus ország, emiatt húsvétkor vannak ünnepségek, és mivel a húsvét sziget hivatalosan Chilehez tartozik, emiatt vannak hivatalos rendezvények is természetesen, templom, minden más, és a sziget egyetlen településén azért találunk húsvétkor is elfoglaltságot, és vallási elfoglaltságot is, hogyha valaki a katolikus vallás híve, akkor az biztos, hogy itt el tud menni szertartásra, de a sziget egyetlen településén teheti ezt meg, ami Hangaura, itt van a templom, de van itt egyébként iskola, posta, sőt önkormányzati irodát is találunk. Füves mezők vannak a húsvét szigeten, és földutak főleg, bár új fejlesztések eredményeképpen néhány helyen már komolyabb kiépített utakat is találunk, tehát azért a húsvét sziget is fejlődik, úgyhogy itt is találunk jó néhány helyen már komolyabb fejlődésre utaló jelet. Még mindig fontos a halászat, még mindig vannak olyan növények, amiket itt termesztenek. Az erdők kipusztultak, és nagyjából ennyi, tehát emiatt aztán nem találjuk meg azokat újból, amit régen megtaláltunk volna, amikor mondjuk a nagy törzsi háborút megelőzően járunk erre felé. Zöld a fű szinte mindenhol, ilyen kis lapos, nagyon látványos. Van jó néhány hely, ahol találunk pálmafákat is, hiszen lényegében a Csendes-óceán délkelti részén vagyunk, a baktérítőtől délre. Bár azt mondjuk, hogy ugye Chile a húsvét sziget nemzetközi jogi szempontból, de hát mégiscsak Polinézia része, és az elnevezője a holland tengerészkapitány Roggeven. Chilei pezóval tudunk fizetni, ha ide jutunk, és említettem azt, hogy nagyjából 400 hatalmas kőszobor van itt, de hát ennél igazából több van, akár az ezret is elérheti a számuk, 900 és 1000 közötti. 400 az, ami olyan állapotban található, hogy látványosságnak mondható, de ezen kívül pedig jó pár nagy kőszobor van még, amit mondjuk megtalálunk úgy, hogy még mindig benne van a földbe. A sziget területének 40%-a az nemzeti park, a Rapa Nui Nemzeti Park és a világörökségnek is a része. Volt egy híres norvég kutató, Thor Heyerdahl, aki rengeteget foglalkozott Polinéziával. Ő volt az, aki bebizonyította, hogy el tudtak a vikingek menni Amerikába. Ő volt, aki bebizonyította azt, hogy egy olyan szerkezettel, ami látszólag bizonytalan, amikor a tengeren a hullámok verdesik az oldalát, is meg lehet tenni óriási távolságokat. Bebizonyította, hogy a polinéz területeken hogyan tudtak vándorolni az emberek. Úgyhogy tényleg Heyerdahl nagyon-nagyon híres néprajzkutató volt, és a húsvét szigetet is ő hozta divatba, a sziget népszerűsítéséhez hozzájárult, bár hozzáteszem azért Heyerdahl elméleteinek jelentős részét a tudós társak aztán később megcáfolták, de ezzel együtt még vagy mindig azt gondoljuk, hogy neki volt igaza, vagy legalábbis olyan hírverése volt, hogy megismerték a húsvét sziget történetét, vagy egyáltalán a nevét. Mint említettem, manapság a turizmusból élnek, nagy üdülőhajók idejönnek, óriási hatalmas óceánjárók, és akkor kiszállnak, és előzönlik a turisták a szigeteket, de repülőgépeken is jönnek ide az Egyesült Államokból, és jó pár európai országból is, Dél-Amerikából szintén. Viszonylag kellemes egyébként az éghajlata, tehát nem kell azzal számolnunk, hogy állandóan esni fog az eső. A sziget egyébként egy 3000 méter magas vulkáni hegy lényegében, és Ezt a 3000 métert persze a több mint 2000 méter mélyen fekvő tengerfenéktől kell számítani. Hozzáteszem, a polinézeknél is, hát ezt a számítást, ha végig gondoljuk, akkor nyilván más a világ legnagyobb hegye is. Ecuadorban is elmesélték, hogy hát a Chimborazo ugye a világ legmagasabb hegycsúcsa, meg a legmagasabb hegye, hát de én eddig úgy tudtam, a Himalája a legmagasabb, a 8848 méter magas Monteverest vagy csomolunkban. Hát nagyon jó, de igen, de hát azt a földfelszíntől számítjuk, de hát ugye, hogyha az eredeti részről számítjuk, akkor azért magasabb. Mert most persze honnan számítjuk a hegy magasságát? A talajtakarótól, a alapzattól, a föld középpontjától, és hát a föld középpontjától számítjuk, persze akkor minden más. Mert ez jutott arról eszembe, hogy hát itt is ugye, amikor nézzük azt, hogy milyen magasak a hegyek, vagy milyen magas az egy darab hegy, egy darab nagy vulkán itt a Húsvét szigeten, hát akkor is persze alapvetően mi a tengerszinttől számítjuk a magasságot, vagy a földfelszínétől számítjuk a magasságokat általában. Vannak krátertavak is egyébként, úgyhogy van édes víz a szigeten, és nagyjából 20 fok az évi középhőmérséklet. A déli féltekén ugye január-március a legmelegebb hónap, a leghidegebb pedig július-augusztus, hát itt azért nem borzasztó mínuszokkal kell számolni, 18 fok az átlag hőmérséklet. És amiért még nagyon jó a klíma, és szeretik a turisták, hogy annyira nagyon meleg nincs, 30 fok fölötti hőmérséklet ritkán van, de 10 foknál kevesebb sincs. Tehát gyakorlatilag ilyen kellemes, 16-24 fok tavaszias idő, néha egy kicsit nyárias idő, nagyjából ezt tudja. És nincs túl sok csapadék, de azért van ahhoz, hogy ne legyen kopár az egész. Egy pici szél mindig van, néha szélvihar is, de ez sem olyan dermesztő. A tengervíz pedig télen 20 fokos, amikor itt tél van, amikor nyár van, nyár végén meg akár 25 fokos is lehet, tehát igazából ideális. Veszedelmes ragadozók nem élnek a Húsvét szigeten, szárazföldi madarak azok vannak bőven, és hát a helyiek tartanak még tyúkot is, de hát ezt úgy telepítették ide, és kutya is, meg a sertés is állítólag volt korábban, de hát manapság inkább a tyúkokat tartják. Nagyon sok mindenből behozatalra szorul a sziget, és természetesen Chiléből hozzák a legtöbb dolgot. Megtalálták régi házatnak a nyomait is a Húsvét szigeten. A családi otthon sokszor egy barlang volt, vagy egy befedett ilyen kis szikla kiszögellés, és hát baromfiol, ez a kötelező dolog, meg kemence, kertek, és hát ilyen lakóhelyek alkották a kisebb településeket, ezekből volt sok. Nagyon fontosak voltak mindig is a vallási rituális helyek, és a temetkezési helyek, és a temetkezési helyekhez közel voltak a nagy, hatalmas kőszobrok. Állítólag ezek az ősöknek állítottak emléket, tehát egyfajta húsvét szigeti piramis kultúra idézőjelesen volt ez, ilyen emlékkultúra, hát már mennyiben a piramist tényleg az uralkodó emlékének őrzésére, meg a túlvilági boldogulására emelték. Hát tudjuk jól, hogy itt is van sokféle elmélet, bár nyilván történelem szakon tanultuk, hogy mi az, amit most tudományos ténynek tekintünk, de hát azt is tudjuk, hogy az igazi tudományos tényeket csak a jóisten tudja, hogy mi is történt régen. Minden esetre a Húsvét szigeten a szigetlakók fura építményeket is emeltek. Egy olyan baromfiolat is találtak, ami lényegében lehetetlenné tette, hogy a háziállat elmeneküljön, vagy nehezebbé tette, hogy ellopják, úgyhogy nagyon fontos volt a tyúk, mert hogy ilyen óriási vastag falu, 2 méter magas nagy épület volt, és tyúkol. Tehát itt nem egy ilyen kis rácsos tyúkol van, hanem mint hogyha kombinálták volna a Sopron-Kőhidai fegyintézetnek a falvastagságát és a tyúkolak funkcióját. És nagyon érdekes, de az is fura, hogy a tyúkolba néha betettek emberi koponyát is, mert úgy tartották, hogy ha van ott emberi koponya, akkor az növeli a tojáshozamot. Hát azért ez elég durván hangzik. Néhány szobrot kiástak, negyedrészt, félig, vagy még jobban, és ezeket is megnézhetik a turisták, mert vannak olyanok, amiket úgy megtartottak, hogy a fele az még benne van a földbe, a másik fele a szobornak már a mellette lévő gödörben látható, hogy hogy is nézett ki, tehát egy kicsit elbírjuk képzelni, hogy milyen lehetett, amikor ezeket ide felállították. 1967-ben kezdődött a polgári régi forgalom beindulásával a modern turizmus, aztán 2000 körül már több tízezer turistát számolhattak meg a Húsvét-szigeten, és komoly pénzeket költöttek itt. Ide utazhatunk Chile fővárosából, Santiago de Chile-ből is, Limából, Peruból, vagy pedig Tahiti felől is, tehát polinéziai összeköttetés is van. Egy chilei légitársaság az, amelyik a Húsvét-szigeti légiforgalmat lényegében uralja, és hát 5-6 órás utazással kell számolni. De hogyha Európából vagy Észak-Amerikából mondjuk különjáratú gépet szerveznek ide, mert éppen egy utazási iroda szeretne elhozni egy nagyobb csoportot, hát akkor azért komolyabb légiutakkal kell számolni. Érdekes egyébként, hogy nincs olyan kikötő, ahová be tudnak állni a hatalmas óceánjárók, hanem lehoronyoznak azok a nyílt tengeren, és érte mennek a vendégeknek kishajókkal, és ilyen kishajókkal viszik ki őket. Hát amikor nagyobb szélvihar van, és nagyok a hullámok, azért ez emberpróbáló dolog ezt kibírni. Vannak kisebb panziók, a helyi lakosok üzemeltetnek szobákat, amiket kiadnak vendégeknek, és hát vannak jobb hotelek is, de hát a jobb hotel is nagyjából olyan, mint mostanában állunk egy új 3 csillagos, úgyhogy azért sok csodára ne számítsanak, tehát nem egy luxus úti cél. Általában 3-4 napig marad egy átlagos turista, hogyha a Húsvét-szigetre látogat, hogyha pedig ilyen hajótúrán vesz részt, akkor megnéz pár dolgot, aztán már rohan vissza, hogy ne késse le a hajó indulását. Nagy divat az, hogy hátas lovon járják be a turisták a szigetet, mert hogy ezt választhatjuk, vagy a terepjárós megoldást, de lényegében gyalog is bejárhatjuk, csak egy kicsit igényesebb, meg a vulkanikus terep nehéz, meg vinni kell vizet. Tehát nyugodtan megoldható az, hogy mindent megnézzünk gyalog, csak jól el fogunk fáradni, és mondom, kell azért vizet vinni. Tehát a terepjárós megoldás, vagy a hátaslovas megoldás az jobb egy átlagos turistának. Tilos kivinni bármilyen szobordarabot, kődarabot, vagy bármi mást a Húsvét-szigetről, ami értető is, mert hát a mai turisztikai szokásokat figyelembe véve, hát elég gyorsan elhordanák az összeset, de a helyi kézművesek csinálnak másolatokat, és azt meg lehet vásárolni. Ilyen kis miniszobrokat haza lehet vinni, és akkor otthon kiállíthatjuk a kertbe. Nekem is van egyébként egy Húsvét-szigeti szobor, amit egy helyi szuvenírboltban árusítottak. Ha már Húsvét, akkor mi másról is lehetne szó, mint arról, hogy vajon hogyan ünnepeljük a világ különböző részein a Húsvétot, már természetesen azokon a helyeken, ahol ünnepeljük. Melyek azok a népszerű szokások, amelyek a legtöbb helyen megjelennek és elterjedtek. Húsvétulunk Székelyföldön, húsvétulunk a Húsvét-szigeten és sok-sok más helyen is. Húsvétkor a keresztény közösségek Krisztus kereszthalálára és feltámadására emlékeznek, és nagyon hosszú időn át szabályozott volt viszonylag jó pár helyen, hogy miként kell ezt az emlékezést megtenni. Rendszeresen olvasták a Bibliát, akkoriban már akik ugye a középkori időszakban tudtak olvasni, kitakarították a temetőt, ez is általános szokás volt, és még a protestáns faluközösségekben sem rendeztek esküvőket vagy vidám táncmulatságokat. A katolikus közösségekben pedig megjelent a húsvéti szokások fontos eleme, az ételszentelés, de a tűz meg a víz is megmaradt a régi hagyományokból. Megjelentek a húsvéti ebéd jellegzetes ételei, a sonka, a sült bárány és minden más. Az ünnep neve, a húsvét is onnan származik egyébként, hogy a 40 napi tartó bőjt után akkor lehetett először húst enni. Erdély néhány területén az is szokás volt, hogy kakast áldoztak húsvétkor. Van, ahol hosszú karóval agyonütötték a kakast, van, ahol nyíllal lőtték, sőt, hát még mindig divatos, bár hát manapság ugye más időszakotkor élünk már, és van olyan hely, ahol megkergetik a kakast, és nem lövik le a végén, vagy nem pusztul el a kakas végén. Kalotaszegen talán a legizgalmasabb a húsvét. Jó magam, sokszor jártam Kalotaszeg környékén, ugye hát Kalotaszeg egy tájegység, és lényegében Kalotaszent király itt a legnagyobb település. Van egy gyönyörű kis múzeum, egy nagyon szép hely, és augusztusban 10-15 éven át folyamatosan hoztam ide csoportokat, amikor erdélyi látogatásokat szerveztem, és kísértem olyan csoportokat, amelyeket utazási irodák szerveztek. Régen 3 napon át húsvétkor is volt tánc. Tehát nem csak a táncfesztivál idején, meg hát a táncfesztivál azért nem olyan régi ötlet, hanem lényegében a húsvét időszakban folyamatosan táncoltak, locsolkodtak, tojást festettek, és Kalotaszernek van úgynevezett cifra része is, ugye nálasmentés környéke, ahol nagypénteken 3-szor cserélnek, vagy cseréltek ruhát a lányok, reggel feketében voltak, aztán speciális kalotaszegi ruhában mentek a templomba, délben kék vagy zöld, este meg fekete szőrszoknya volt a viselet. Az ünnep 3. napján a lányok öntözték vízzel a legényeket, tehát errefelé már akkor működött az egyenjogúság, hogy visszalocsolhattak a lányok, és visszalocsolhatták a fiúkat, úgyhogy ez is működött, mert hogy a húsvéti ünnepkör élő eleme a locsolás. Magyarországon is vannak olyan helyek, ahol ez élő hagyomány, fiammal én is járok egyébként locsolni, gyerekkoromban is szerettem járni locsolni, de általánosságban jó pár helyen, tehát nem csak ahol én születtem, hanem Magyarország területén, illetőleg Magyarországon kívül a magyarok lakta területeken, de a nem magyarok lakta területeken is sok helyen a locsolás, meg a tojás ajándékozása megjelenik. Régen ugye nem volt kölni víz, vagy amikor volt, akkor is nagyon drága volt, nehezen lehetett hozzá jutni, úgyhogy vödörnyi vízzel öntözték a lányokat, és cserébe termékenységet vártak, és hát a termékenység jelképe a piros tojás volt, és az egyszerre ezt is jelentette, meg Jézus feltámadásának is volt a piros tojása jelképe. Az erdélyi húsvéti szokásoknak az az eleme, hogy határkerülés az a mai napig él egyébként. Állítólag a régi időszakokban a mágikus kör megalkotása, ez volt az egésznek az alapja, és hittek abban, hogy ha körbejárnak egy meghatározott földterületet, akkor kártékony állat, meg szellem, meg mindenféle más oda nem fog bevonulni. Aztán ebből lett végül is egy határkerülés, és a mai napig azért sok helyen ez megjelenik. Szintén megjelenik egyébként jó pár helyen a mágia rakás, meg a hatalmas tüzek rakása. Emlékszem, hogy még Burgenlandban is voltam a 90-es évek elején, ahol hatalmas őrtüzeket, meg tüzeket raktak. Ez is nagyon-nagyon régi ősi szokás, hogy ezzel a telet elűzzék lényegében, és húsvét hétfőn szoktak ilyen nagy tüzeket gyújtani az őrvidéken, Felsőr, Alsóőr, Obervárt, Untervárt környékén. Még a Magyar Rádiót is tudósítottam, hát akkoriban még ugye csak az volt a 90-es évek legelején, arról, hogy hát milyen érdekes szokások vannak. Úgyhogy akkor még biztos, hogy megvoltak ezek a szokások, mert magam is láttam. Hát azóta már elköltöztem Sopronból, és Burgenlandba is ritkábban járok. Húsvétkor nem voltam az utóbbi időben, de nagyon hosszú ideig, mondom, Őrvidéken élt ez a szokás. Érdekes az is, hogy a húsvét, meg az ismerkedés, a kedvenc lány kiválasztása azért Erdélyben jó pár helyen még a mai napig hagyomány, és hogyha valamelyik lány tetszik nekik, akkor van olyan település, ahol ilyenkor virágokat, vagy akár fenyőágokat, vagy bármi mást felszögeznek a kapujára, ahol lakik, vagy éppen bármilyen más módon feldíszítik ott a kaput, és hogyha barátságtalan valamelyik lány egy legénnyel, akkor az is előfordul, hogy mondjuk valami rossz dolgot csinálnak, tehát felszedik a hidat, vagy török búzaszárat raknak a háztetőre, stb. Stb. Gyakran vannak húsvéti bálok, főleg a hétfői időszakban, tehát ez is divat, de az biztos, hogy sok helyen, noha kihaló vélben vannak ezek a szokások, de a turisták kedvéért is jó néhányat újjáélesztenek, tehát lehet azért találkozni ilyen szokásokkal. Székelyudvarhelyen egyébként régen a céhek indultak Jézus keresésére, ott volt a határkerülés a céhek szervezésében, és ezt nagyon-nagyon régen lényegében a céhek is tápolták, aztán utána már központilag szervezik, de a mai napig vannak ugye határkerülések. Gyergyóban a határjárásnak az eleje mindig az, hogy a feltámadási körmenet után a pap kihirdeti húsvét reggelén mise, áldozás, az eredelek megszentelése, majd ezt követően a határkerülés következik. És hát megvan persze annak is a liturgiája, hogy hogyan kell mindezt megtenni, milyennek a módja. Nyárát Szent Imrén, Nagyszombaton, még azért vannak régi népi hagyományok, amiket őriznek, úgyhogy egyre látogatunk ezekből, biztos, hogy láthatunk majd párat, meg láthatunk szép népviseletbe öltözött helybelieket is. Vannak nagyon érdekes játékok is, amelyek még azért nem mentek teljesen ki a divatból, vannak régi szabályok, amiket még mindig tartanak, van olyan település, ahol nem szabad az asszonyokat és a lányokat megölelni, meg hát olyan is, ahol nem szabad csúfot beszélni, vagy csúfúl beszélni, hát ezt általában sem szabad, úgyhogy ez mondjuk állandó szabály. De a húsvéti népszokásoknak szeseri szeszáma, tehát tényleg rengeteg-rengeteg van, a tánc, a vigasság, a tojásfestés, a locsolkodás, a határjárás, határkerülés, a tűzrakás, a tűzszentelés, az ételszentelés, hát ezek nagyjából, amelyek a legtöbb helyen azért jelen vannak, és ezek tényleg olyanok, hogy bőven találunk olyan helyet, ahol a mai napig még ezeket élő népszokásnak tartják, és láthatjuk is, hogy miként működik. Érdekes egyébként, hogy Spanyolországban nem maga a húsvét számít a legfőbb ünnepnek, hanem az azt megelőző nagy hét. Folyamatosan vannak vallásos körmenetek ilyenkor, felvonulások, és gazdagon feldíszítik a trónokat, és ilyen trónokon Jézus szobrokat, meg Mária szobrokat visznek körbe-körbe. Vannak persze húsvéti ételek is, és köralakú keltésztát csinálnak általában. Azért köralakút, mert ez a végtelenséget jelképezi, és szombaton aztán következik a kenyeres lakoma. Sokszor főtt tojást is csinálnak és kínálnak, de egyébként a dió, a mogyoró, az aszalgyümölcsök és a spanyolországi ünnepi asztaloknál ott vannak. Olaszországban bárányt tesznek főfogásként, nagyon sok helyen van bárány, leves is, meg mindenféle, hát báránypörköltnek hívják sok helyen, de ez igazából nem olyan, mint amit mi szoktunk enni, nem olyan pörkölt, hanem csak hasonló, és hát van egyébként zöldséges halas leves is még húsvétkor Olaszországban. Rengeteg húsvéti sütemény van, a galambformájú sütemény például az mindenhol ott van az ünnepi asztalon. Németországban és Hollandiában húsvét hétfőn kell a gyerekeknek kimenni a kertbe, és meg kell keresni a tojásokat, meg az apró ajándékokat, a nyuszi hozza az ajándékot. Az étkezéseknél bárányhús van sokszor, és rozmaringos pálc, nagyon divat, jó pár német területen, főleg a sváb részeken. Krumpli gombóc, ez még tipikus húsvéti étel a bajoroknál, München környékén. Számos süteményt csinálnak egyébként német területen, és a bárányformák, a nyúlformák azért jellegzetesek. Érdekes, hogy a skandinávoknál a szombat a tojásevés napja, mert hogy régen ezt csak szombaton lehetett először nagypéntek után enni, úgyhogy szombaton mindenki tojást evett, és itt is divat az örömtüzek, meg a tüzek gyújtása, de nem csak a tél előzése miatt, mert hát ilyenkor ott azért még hideg van, hanem azért is, hogy előzzék a boszorkányokat. És míg Amerikában Halloween ünnepe az, amikor beöltöznek a gyerekek maskarába, és csokikát kapnak, meg ijesztegetik az embereket, a skandináv területek közül jó pár helyen, meg ilyenkor húsvétkor is beöltöznek a gyerekek valamilyen jelmezbe, és édességeket kérnek. Skandináv húsvéti ebéd, pácolt hering, meg lazac. De a pácolt heringet rengetegféle fajta páccal elkészítik. Hát én 4 félét ettem, amikor kint voltam. Nem csak ez a klasszikus ecetes pácolt hering van, hanem van ecetes, majonézes, tudom, ilyen kicsit köményszerű, valamivel megbolondított, paprikás, hát rengetegféle fajta. Ez inkább paradicsomos, mint paprikás. De szóval rengeteg módon elkészítik a pácolt heringet. Lazac, az nagy divat húsvétkor, és a burgonya még megjelenik, spárga, esetleg bárány. De hát hering meg lazac nélkül igazából mondjuk Oszló környékén alig ha van ünnepi lakoma. Sokan azt mondják, hogy a németeknek köszönhetjük, hogy van húsvéti nyuszi, meg hímes tojás, egy félreértésből, de az biztos, hogy sok minden ünnepet köszönhetünk a németeknek. Ezzel együtt most már mindenféle más európai területen is ünneplik a húsvétot. Belgiumban például rendkívül komolyak a szertartások a húsvéti időszakban, de Angliában is vannak speciális szokások. Például van olyan hely, ahol forró zsemlét akasztanak gerendákra, és az anyai fájdalmat jelképezi mindez. Lapföld egyes részein nagypénteken a hívő polgárok sötét ruhába öltöznek, és csak naplemente után vacsoráznak. A finnek közül a mai napig tartják azt a hagyományt, hogy boszorkányt kell űzni nagypéntek és húsvét vasárnap között, mert ilyenkor szabadon szárnyalhatnak a boszorkányok, mert hogy Jézus a lezárt sírjában pihen, úgyhogy vigyázni kell nagyon. A boszorkány, a seprű, meg a fekete macska és a húsvéti hagyományok kiegészítője Finnország több területén, és sokszor előfordul jó pár településen, hogy a gyerekek boszorkánynak öltöznek. Görögországban ugye ortodoxok élnek, és hát itt tényleg komolyan ünnepelnek, de csendesen böjtölnek, és utána jön az ünnepi étel, és a nagypénteken a tyúk által először tojt tojás, az varázserejű, úgyhogy azt nem eszik meg, hanem így tényleg ott tartják, ameddig tartják. Kárpátus szigetén minden évben, hogyha egy diófa nem termett már háromszor, akkor megütik fejszével, és megfenyegetik a diófákat. Portugáliában divat az, hogy felakasztanak egy bábút egy fára, aztán utána levágják, és akkor hagyják, hogy leessen, és aztán meg elégetik. Ezzel lényegében Júdás árulására emlékeznek. Keskepörkölt Portugáliában sok helyen megjelenik az ünnepi asztalon, ez is jellezetes étel. Horvátországban pedig van, ahol tojásharc is van, van olyan terület, és elkezdik egymást tojással dobálni. Lengyelországban, ahol azért a vallásnak komoly szerepe van, tényleg húsvéthoz rengeteg szokás, ünnep kapcsolódik, a néprajztudósok paradicsom a Lengyelország a húsvéti időszakban. Vannak pálmaszentelő ünnepségek, tojásszentelések, ételszentelések, sok minden más. Van olyan, ahol a bibliai jeleneteket bemutatják három napon keresztül. Úgyhogy a híres búcsújáró helyekre Lengyelországba elmenni húsvétkor egy nagyon érdekes és izgalmas kirándulás. És biztos, hogy itt lesznek olyan események, amelyeket a mai napig tartanak, olyan hagyományok, olyan szokások, és ezek számunkra nagyon érdekesek lehetnek. Van egy kuglóf-szerű lengyel sütemény, ilyen hatalmasra, nagyra megcsinálják, és ez klasszikusan egy húsvéti finomság, nagyobb, mint a kürtös kalács, úgyhogy érdekes meglehetősen. A krakkói búcsú, az húsvét hétfőn és kedden van, az az Emmaus. Hát ez tényleg olyan, hogy mindent lehet itt kapni, vallási kegytárgyakat, mézes kalácsokat, cukrokat, rózsafűzéreket sorolhatnám tovább, és ilyenkor aztán beöltözött csepürágok sokaságával is találkozhatunk. Húsvét kedjén pedig fel lehet menni a város szélén az egyik nagy dombra. A monda szerint egyébként erről a dombról a legendás városalapító Krak a szegényeknek adományozott mindenféle almákat, csüteményeket, úgyhogy nagy divat az, hogy ide felmennek, és akkor utána innen ledobálnak mindenféle húsvéti dolgokat, almákat, meg ilyeneket. Lengyelországban is van olyan hely, ahol női locsolónapot is tartanak, vagy női locsolóidőszakot is, tehát itt is visszalocsolhatják a lányok, a fiúkat. Az biztos, hogyha el akarunk menni húsvéti ünnepeket nézni, élvezni, megcsodálni, a hagyományokra kíváncsiak vagyunk, akkor hát itt Magyarországon talán a Hollókői a leghíresebb, de Ópusztaszeren is sok érdekes dolog van. Van, ahol külön fesztivált tartanak, most már a Balaton környéke is népszerű, de hogyha külföldet nézzük, akkor Lengyelország városaiban, Krakkóban például hétfőn kedden mindig van nagyon komoly esemény, ugye itt a krakkói búcsún Lengyelországban egyébként is a hagyományokat komolyan őrzik. Erdélybe kalotaszeg talán az, ahol leginkább érdemes elmenni, ha a húsvéti hagyományok érdekelnek minket, a locsolás forgatagát élvezzük nagyon, akkor tényleg Kalotaszent király és környéke ilyenkor megelevenedik, és valóban sok minden csodát látunk a húsvéti népszokásokból, a még élő hagyományokból. Aztán elmehetünk még nagy tüzeket nézegetni Burgenland egyes részein húsvét hétfőjén, de ahol még élő hagyományok vannak Németország egyes településein. A skandinávoknál vannak persze, de annyira azért nem fogjuk szerintem látni, csak akkor, hogyha tudatosan előtte leszervezzük, hogy akkor hova is megyünk és mikor megyünk. Görögországban Kárpátos-szigete az még érdekes húsvétkor, úgyhogy van azért még hova utazni, hogyha látni akarunk szép dolgokat. De hát kisebb-nagyobb vásárok, megemlékezések, meg hát természetesen a misék, azok mindenhol megvannak, ott vannak. Én voltam Zágrában is húsvétkor, óriási nagy tojásokat állítottak fel a központi templom előtt, maga a templom is gyönyörű egyébként, és kellemesen lehetett sétálgatni, de azért nem volt annyira mozgalmas a húsvét, mint mondjuk Kalotaszent királyon, Kalotaszeg környékén. Persze nem pusztán olyan helyekre utazhatunk húsvét idején, ahol a húsvéti népszokásokat tanulmányozzuk. És hát jó pár honfitársunk nem is ez alapján válogat, hanem például az alapján, hogy vajon hova mennek fapados járatok, mely városokba, úgyhogy igencsak népszerű ebben az időszakban Róma például, de Londonba is mennek Magyarországról, Barcelona környéke is benépesül, és sorolhatnám tovább, de manapság azért az egzotikus úti célokat is felkeressük a hosszú hétvége kapcsán, vagy a tavaszi szünet kapcsán, úgyhogy kihasználják sokan azt, hogy tényleg olyan arab országok, olyan városaiba is mennek gépek, viszonylag olcsó repülőjegyet lehet ezekbe vásárolni, amelyek korábban elérhetetlennek tűntek, csak ránéztünk a térképre, és hát még nem is biztos, hogy pont ezeket a településeket kerestük, mostanában pedig már mennek ide járatok, és indulunk csak azért, mert hogy viszonylag olcsón el tudunk jutni fapados légijárattal, low-cost légitársasággal. De ezen kívül még azért az autóbuszos utazásokat sem kell temetni, hiszen Lengyelországban például nagyon sokan elindulnak a mostani időszakban, és az autóbuszok azért, ha nem is mondom, hogy egymást érik, de az biztos, hogy magyar autóbuszból van a legtöbb néhány lengyel településnél. Ezen kívül erdélyi túrák is mennek most húsvét idején, de hogyha megnézzük azt, hogy mondjuk a német városlátogatásoknak mi az időszaka, akkor a húsvét is az egyik ezek közül még. Az utazási irodák is szerveznek húsvéti utazásokat, körutazásokat, 3-4 napos körutakat jó pár helyre. Régebben a húsvéti időszakban izraeli utakat is hirdettek, most az ismert állapotok miatt ezek nem nagyon vannak, de az is érdekes, hogy Görögországban viszont igen, tehát vannak húsvéti szervezett utazások, például Athénba. Bár hozzáteszem, a legtöbben a neten foglalnak maguknak egy repülőjegyet, hozzá egy szállást valamelyik közösségi foglalóportálon, és elindulnak, hogy felfedezzék az adott területet. Olaszország, Spanyolország nagyon népszerű, de London és környéke is. Amire viszont figyelni kell, hogy Londonba már útlevél kell, hogyha valaki az Egyesült Királyság területére megy, akkor vigyen magával útlevelet. Ez nagyon fontos, mert ugyan gyorsan lehet útlevelet csináltatni, azonban, hogyha például a húsvéti utazás előtt jut eszünk be, hogy jaj, hát útlevél kellene, akkor bizony nem fogunk tudni beutazni, el se tudunk indulni talán a géppel, úgyhogy útlevelet érdemes csináltatni. Egyébként pedig az a meglátásom, hogyha valaki sokat tud vagy szeret utazni, akkor legyen egy hosszú időre szóló útlevele, mert az mindenhova használható, és bár a személyigazolvánnyal Európa jelentős részét bejárhatjuk, de azért nem tudunk mindenhova elutazni személyével. Ugyanakkor azért a magyar hatóságok gyorsan kiállítják az útlevelet, még hogyha hagyományosan, tehát nem sürgősséggel kérjük, akkor is viszonylag hamar megkapjuk ezt az útlevelet, és gyorsan dolgoznak, ezt tapasztaltuk. A tavaszi szünet, a hosszú hétvége megdobja az utazók számát, és az is utazás, hogyha valaki nem feltétlenül a világ végére kalandozik egy héten vagy 10 napon keresztül, hanem a környezetét fedezi fel, elmegy megnézni egy váromot, egy forrás vizét megkóstolja, hogyha éppen a forrásból lehet inni, és jókat kirándul a természetben, ez is turizmus, és hát az is fontos, hogy ez alatt az idő alatt jól érezze magát, hiszen a turizmusban az a szép, meg a húsvéti utazásokban az a szép, hogy nem pusztán arról szól a dolog, hogy a szolgáltató keressen, meg az adott ország polgárai keressenek az adóbevételekből áttételesen, hanem úgy keressenek, hogy mindez feltétlenül jó annak, aki igénybe veszi a szolgáltatásokat, hiszen a rekreáció nagyon fontos, mert újult erővel vethetjük magunkat bele a munkába, hogyha kikapcsolódunk húsvét idején. És természetesen a keresztény húsvéti ünnepkör üzenete is fontos, de azt gondolom, hogy ezek együttese mind-mind azt eredményezi, hogy valóban kellemes lesz a húsvéti ünnep. És ilyen kellemes húsvéti ünnepeket kíván önnek a műsorvezető Kis Róbert Richárd. Segítőtársam Garai Bendegúz nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok.